Üdvözlöm a hallgatóságot! Én Pongó Lőrinc vagyok, én a Györfi Balázsnak a munkacsoportjában vagyok PhD hallgató. A mai előadás során meg a mintavitelezés hatását szeretném bemutatni, tehát hogy maga a szekvenál tumor minta mérete az hogyan befolyásolja a tumorban detektálható szomatikus mutációkat. Csak egy rövid bevezető, ugye a tumorok azok növekedésük során genetikailag nem statikusak, ugye több vizsgát bemutatta, hogy az elágazó klonális evolúció során a tumor mind időben, mind térben genetikailag heterogén lesz. Ugye ez több vizsgát bemutatta a múlti régiós szekvenálás felhasználásával, ahol egy tumorból több régióból végeztek szekvenálás, és összehasonlították az egyes régió közt, vagy egyes régióban detektálható szomatikus mutációkat. Ugye ezt maga az ovárium tumorok esetén is ugye bemutatták. Tehát ugye a mi célunk az volt, hogy a klinikai diagnosztika során végzett szekvenálások, azok mennyire reprezentatívak a teljes tumor genetikai összetételére, valamint hogyha esetleg megpróbálunk a tumorból több részt együttesen szekvenálni, akkor esetleg van-e valamilyen információ nyerés vagy információvesztés. A vizsgálat során az Országos Onkológiai Intézettől szereztünk 5 betegből tumor mintákat. Ugye nagyon fontos, hogy ezek az ovárium tumor betegeknél egyik beteg sem kapott neoadjuváns kezelést, tehát maga a műtét előtt nem volt semmilyen kemoterápiás szer alkalmazva, ami ugye drasztikusan befolyásolhatja a tumoroknak a genetikai összetételét. A maga a mintavitelezés, meg ezt a vizsgálatban ezt úgy próbáltuk modellezni ezt a mintavitelezést, hogy ugye minden betegből 3 tumor darabot kaptunk, és a 3 tumor darabból meg háromféleképpen izoláltunk DNS-t. Ugye minden beteg esetén volt egy biopsziának megfelelő kis tumorrészből szekvenálás végezve, valamint volt egy másodlagos szekvenálás, vagy másodlagos minta, ahol a biopszia körül több régióból izoláltunk DNS-t, valamint volt egy ilyen globális mintának megfelelő szekvenálás, ahol mind a 3 tumor régióból több részből izoláltunk együttesen DNS-t. A szekvenálás, amit végeztünk, exom szekvenálást végeztünk 100-szoros lefedettséggel. Maga az adatok feldolgozása az igazából 3 fő lépésre oszlik meg. A tumoroknakban lévő kópiaszámváltozás eseményeket, a tumor genom kópia, globális kópia számát, valamint a tumor arányát a szekvenza programmal azonosítottuk, vagy elemeztük. Ugye maga a tumor arány az azért fontos, mert hogy egy tumor mintában a sejteknek egy változó része valódi tumorsejt. Ugye nagyon magas lehet egy tumor szövetben a normál szöveti infiltráció, vagy hát kontamináció, mondjuk úgy. Az öröklött mutációkat a GATK haplotype callerrel azonosítottam, a szomatikus mutációkat meg a GATK mutált 2-vel azonosítottam, egy elsődleges azonosításként, és az egyes régiókban azonosított mutációkat meg megpróbáltam összerakni egy általam írt script segítségével. Ugye maga, hogy az 5 betegben milyen fontosabb mutációkat azonosítottunk, 3 beteg esetén találtunk olyan öröklött mutációt, amely a BRCA útvonalat befolyásolta. Ugye fontos, hogy mind a 3 betegnél ezen gének mutációja esetén, vagy tehát a tumorban történik egy vad allél vesztés, egy ilyen loss of heterozygosity, tehát maga a heterozigóta mutáció az a tumorban homozigóta státuszúvá vált. Ugye amit láttunk ennél a 3 betegnél, ugye a mutációk hatására ugye feltételezhetően maga a BRCA hibaújtó útvonal nem működik megfelelően, és ugye amikor megnéztük ebben a 3 betegben a szomatikus mutációknak a típusát, akkor ugye összevetettük maga az Alexandrovék által fejlesztett vagy számított mutációs szignatúrokkal ezeknek a betegeknek a mutáció típusait, és mind a 3 beteg esetén megtaláltuk ezt a signature 3-ot, ami erről teljesen asszociált a BRCA deficienciával. Na most ugye ebben a 3 betegben ugye megnéztük, hogy milyen főbb onkogének vagy tumorszupresszor génekben volt mutáció. Azt láttuk, hogy a BRCA deficiens tumorokban igazából TP53 mutáció volt azonosítható, ami tehát hogy már TP53 tumorszupresszor génben volt mutáció azonosítható, az ő esetükben onkogénekben aktiváló mutációt nem találtunk. Ugye a két nem BRCA deficiens tumor vagy beteg esetén azt láttuk, hogy ott jóval erősebb volt az onkogén aktiváció a tumorban szombatakos mutációk hatására. Tehát a 847-es minta esetén a PIK3 útvonal az több ponton lett érintve, a 239-es minta esetén meg a káros, illetve a PIK3 kínázokban mind a két génben a leggyakoribb aktiváló mutáció volt detektálható. Ugye csak, hogy ugye visszatérjünk, hogy akkor hogyan függ össze a tumor minta méret a detektált mutációkkal. Lényegében ugye összehasonlítottuk, hogy egy adott régióban a mutációinak a hány százaléka található meg a többi régióban. Ugye azt láttuk, hogy általában a minta mérete lényegében nem befolyásolta azt, hogy hány mutációt találunk, tehát, hogy a nagyobb minta méret esetén nem találtunk több mutációt, se kevesebbet általánosságban. Erre egy beteg volt a kivétel, ahol a kisebb minta méret esetén lényegesen több mutáció volt detektálható. Ebben a betegben az egy fontos paraméter, hogy ez egy eléggé hipermutáló tumor, tehát benne 3-4-5-ször több mutáció van, mint a többi betegben. Ez a 239-es minta, ugye esetében ugye, tehát az látható, hogy minél kisebb mintából szekvenálunk, annál több mutációt fogunk tudni detektálni. Ami egy kicsit úgy ellentétes, mint amit elsődlegesen vártunk úgy egyébként a vizsgától. Ugye, amikor összehasonlítottuk az egyes régiókban mért mutáció frekvenciákat, akkor ugye azt láttuk, hogy általánosságban elég jól megjelentek a mutáció frekvenciák, hogyha például a biopszia mintákban lévő mutációkat összehasonlítjuk a globális mintákkal. Ugye, tehát, hogy általában elég jól megegyeztek egymással. Ugye a hipermutáló minta esetén azt láttuk, hogy van egy alélfrekvencia eltolódás az egyedibb, alacsonyabb alélfrekvenciájú mutációk esetén, ami nem egy annyira meglepő megfigyelés. Ugye ezt igen. Szóval ugye itt lényegében azt lehet elképzelni, hogy ugye ez a tumor, ez egy hipermutáló tumor, nagyon sok klón létezik egyszerre a tumorban, és ugye az történik, hogy ahogy nagyobb darabot vizsgálunk egyszer, tehát minél nagyobb darabot vizsgálunk, annál jobban kihígulnak ezek a kis egyedi klónok. Ugye maga ezt úgy próbáltuk in silico úgy modellezni egy független vesetumor multirégiós szekvenálást alkalmazó adatsoron, ahol ugye azt csináltuk, hogy fogtuk egy betegnek két régióját, és különböző arányban összekevertük őket, és hát nem meglepő módon azt láttuk, hogy ahogy csökken egy adott régiónak az aránya a teljes összetételben, úgy egyre kevesebb mutáció lesz detektálható. A kíváncsiság kedvéért ugyanezt elvégeztük egy olyan beteg adataival is, ahol volt metasztázis is, valamint primér tumorszekvenálás is. Ott is eléggé hasonló képet kaptunk, mint az előző példában. Itt igazából az volt a logikám az összehasonlításban, hogy ugye a metasztázis az általában egy eléggé, tehát egy vagy néhány sejtből fog kialakulni, és elvileg emiatt a metasztázisban lévő mutációk azok minden sejt fogja tartalmazni, aki abban a metasztázis régióban van, és abban reménykedtem, hogy ahogy csökkentjük a metasztázis mintának az arányait, úgy ettől függetlenül végig detektálni tudjuk a metasztázis mutációit. Hát sajnos ez nem annyira jött össze, mint amennyire reménykedtem, de azért látható, hogyha csak 20% arányban is van a metasztázis minta a teljes összetételben, akkor is azért elég jó biztonsággal tudjuk detektálni a mutációit. Hát ugye összefoglalásként ugye azt tapasztaltuk, hogy a tumor minta mérete az lényegesen nem befolyásolja a detektált mutációknak a számát, ugye erre kivétel a hipermutáns tumorok, ahol a kisebb mintaméret esetén több mutációt tudunk detektálni. Hogyha egy betegnél esetleg, vagy hát van elérhetően egy metasztázis minta is, akkor azon el lehet gondolkodni, hogy esetleg egy szekvenálásban nézni egy ilyen keverékként a primer és a metasztázis tumorból is, esetleg költségcsökkentésként a mutációkat, hát ha így is, vagy így is fogunk tudni detektálni fontos mutációkat. És hát ami a fontos mondat itt mondjuk, hogy a jelenlegi klinikai szekvenások esetén viszonylag megbízható eredményt fogunk kapni. És köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen, van idő pár kérdésre.
Laikusként kérdezem, hogy a mutációk mennyiben befolyásolják a kezelést? Köszönöm.
Ez jó kérdés, igen. Sokféle mutáció, sokféle kezelést tud befolyásolni. Ugye erre a legklasszikusabb példa, hogy a tüdődaganatok esetén alkalmazhatnak cetuximab kezelést, ami egy növekedési, tehát egy receptor tirozin kináz elleni terápia. És ugye ilyen esetekben, hogyha a betegben van egy például egy káros mutáció, ami aktiválja a káros gént, ugye ez a gén ez ugye downstream helyezkedik el a receptor tirozin kináz alatt, tehát hogyha egy betegben van egy ilyen káros mutáció, akkor ez a monoklonális antitest az lényegében nem lesz hatékony és nem célszerű a betegnek a kezelése. Tehát, hogy van sok példa, ahol befolyásolja maga a mutáció a kezelés hatékonyságát.